Üdvözlök mindenkit a Projekt Munka és Szoftver Technológia című tantárgy feladatmegoldás videósorozatán. Következő néhány percben meg fogunk nézni egy feladatot, az ehhez kapcsolódó és megoldáshoz szükséges elméleti hátteret, majd kidolgozzuk a feladatot. Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, azt órán vagy e-mailben bármikor fel lehet tenni. Előre is köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos lesz. Úgyhogy jó készülést kívánok mindenkinek. És akkor nézzük meg a következő feladatot. Ugye ez egy intermediate kokomó számítás lesz, indoklással. És akkor a feladat szövege így hangzik, hogy gyakorlott projektmenedzserként egy potenciális új ügyféllel tárgyal egy egyedi szoftvertermék elkészítéséről. Cél az ügyfél gyárának dokumentációs folyamatainak digitalizálása, illetve a jelenlegi személyügyi és raktárrendszer kiváltása. A számlázó és könyvelő rendszerüket szeretnék tovább használni, értelemszerűen akkor itt ezeknek nem készül be új verzió, de valószínűleg interfészelni kell a régit. Kokomo Basic számításokkal kapott ütemezés elfogadható volt mind a megrendelőnek, mind a fejlesztő cégnek. Éppen ezért tovább tudtunk lépni, és az elvárások és az igények megbeszélése során a következők merültek fel. Ugye a fejlesztés végén egy fő verziót kell átadni, majd ahhoz később havi változtatások, karbantartások, javítások elképzelhetőek, természetesen ez külön szerződés kérdése lehet. Fontos a megbízhatóság. Egy rakomány elvesztése vagy hibás gyártásból származó büntetések és a költségek, ugye ritka esetben ugyan, de végzetesek lehetnének a cégnek. Vegyük majd ezt figyelembe. Jelenleg ugye van egy rendszerük, ami ugye jelentős mennyiség adatot tartalmaz. Tehát a jelenlegi adatok konvertálására lehet szükség, és ha az adatséma ugye valószínű, hogy változni fog, elvétve fordul elő olyan eset, hogy két fejlesztő csoport ugyanúgy gondolkozik egy problémáról, azt tudjuk, hogy a jelenlegi adatbázis méret 25 GB. Durva becslések szerint az alkalmazás várható mérete kb. 1 millió kódsor lesz. Ebből lehet arra következtetni, hogy azért ez egy nagy és komplex alkalmazás lesz. A várható feladatok között felmerül pénzügyi és piaci elemzések, előrejelzések készítése. A fejlesztő cég vezető fejlesztője szerint egy web alkalmazással valósítható meg, a megvalósításhoz pedig .NET keretrendszert ajánlja, annak változatlansága és kiszámítható fejlődése miatt. A fejlesztéshez ön, mint projektmenedzser, számos fejlett technikát ajánl, többek között agilis fejlesztést, verziókövetést, követelménymenedzsmentet. A vezető fejlesztő szerint generált kód, illetve újrafelhasznált kód is lesz, javasolja az automatizált tesztelés kialakítását. Az igényelt emberi erőforrásokat a cég rendelkezésünkre bocsátja, és szétnézve jó elemzőket, gyakorlott programozókat kap. Az egyetlen, ami kifogásolható, hogy nem találtak olyan embert, aki a célterületen komoly gyakorlattal rendelkezik. Jó, és akkor nézzük meg, milyen elméleti háttér van ehhez. Ugye itt egy kicsit több tényezőt kell figyelembe venni, és van, amihez kaptunk segítséget, meg van, amihez nem. Ugye ez egy intermediate kokomó számítás lesz, tehát akkor tudjuk, hogy jó néhány tényezőt kell figyelembe vennünk. A tényezők felsorolása ugye a bal oldalon van, ezeket mindjárt megnézzük külön-külön. Viszont ebből a mátrixból ugye a súly, ami hozzá tartozik, az kivehető. Illetve ki kell venni. De hogy el tudjuk dönteni, hogy melyik súlyt érdemes kivenni, melyik kategóriához vonatkozóan. Ugye ismernünk kell, hogy milyen értékelési skála szerint mozognak a különböző kategóriák. Jó, azt látjuk, hogy legtöbb esetben 4-5-6 fokozatú skáláról kell választanunk, ugye nagyon alacsony, vagyis very low-tól megyünk ugye extra high-ig, mint hogy nagyon magas. És akkor menjünk végig ezeken a költségtényezőkön. Ugye az első, akkor ez az elvárt megbízhatóság szintje. Ugye ha azt mondjuk, hogy nagyon alacsony az elvárt megbízhatóság, akkor ugye az valami olyasmit jelent, hogy a hibás működés inkább a fejlesztőknek kellemetlenség, mert azt ki kell javítani. Ha egy minimálissal ezt feljebb emeljük, ugye akkor a hibás működésnek kevés érezhető hatása van, és ugye az elrontott dolgok relatíve könnyen visszaállíthatóak. A középérték, vagy nominális érték, ugye a hibás működés eredményeként mérsékelt kellemetlenség jelentkezik a felhasználóknak, de komolyabb következmények nélkül visszaállítható. Ahol magas, ugye a hibás működés eredménye komoly pénzügyi veszteség lehet, vagy komoly emberi kellemetlenség. És ugye az a nagyon magas, ugye, hogyha itt emberélet is akár veszélybe kerülhet. Ha valaki megnézi a biztonságkritikus rendszeres témakört, ugye az egy kicsit kapcsolódik ide. Aztán a következő ugye az a fejlesztési tevékenység összetettsége. Mennyire kell komplex feladatokat elvégeznünk a fejlesztés során, nekünk fejlesztőknek. Ugye négy alkategóriára bontható a dolog. Ugye egyrészt elsőként a követelmények és a tervek, másodszor a részletes tervek, harmadszor a megvalósítás és az egységteszt, negyedszer az integráció és a rendszerteszt. Ezeket kell átgondolnunk. Tehát akkor a követelmények és tervek kapcsán. Ugye nagyon alacsony értékelést választhatunk, hogyha nagyon kevés konkrétumot kapunk, és a fejlesztés során kell meghatároznunk, vagy eldöntenünk a részletek döntő többségét. Ugye, ha minimális verifikációt alkalmazunk, vagy akár semmit, még rosszabb esetben, ugye az is, akkor is ezt kell választanunk. Ugyanez igaz arra is, hogyha a minőségbiztosítást nagyon minimális szinten, vagy egyáltalán nem végezzük. És ugye a konfiguráció menedzsmentre is hasonlóan igaz. Ugye itt kezdetleges tesztelési tervek és minimális felhasználói dokumentáció jellemzi ezt. Valószínű, hogy ilyen esetben maguk az elkészült tervek nem kerülnek review-ra. Egy picit magasabb, tehát a low, mint alacsony kategória. Ugye a verifikációhoz kevés információ a rendelkezésünkre, gyakran előkerülő, később eldöntendő részletek, mert hogy ezeket elfelejtettük meghatározni a követelmények összegyűjtése során, és mikor oda jutunk, akkor kell kitalálnunk. Nem szerencsés helyzet, ugye? Ugye itt már a minőségbiztosítás és a konfiguráció kezelés legalább megjelenik, elképzelhető, hogy minimális szabványnak meg kell felelnünk, és ugye tesztelési tervek legalább valamilyen alapszinten készülnek, mint ahogy a felhasználói dokumentáció is. Ugye a nominális értéket akkor kell használnunk, amikor átlagos, normál verifikáció és validáció történik. Ugye ez a két kulcs szó a szoftver technológia kapcsán. Mindenki számára, aki olvasta a könyvet. Ugye ha magas, akkor itt már részletes verifikációról van szó. Akkor magas szinten zajlik a minőségbiztosítás is, és a követelmény, bocsánat, a konfiguráció kezelés is. Ha magas, akkor egész biztosan lesznek szabványok, amiket be kell tartanunk. Ha más nem, akkor legalább a válaszidőre vonatkozó elfogadhatósági szabvány mindenképpen megjelenik. Ugye itt akkor egy előzetes terv review is várható, illetve a dokumentáció egy kicsit bővebb lesz. Részletes tesztelési tervek és folyamatok fognak készülni. És ha nagyon magas, ugye akkor részletes verifikációról beszélünk, mint ahogy nagyon ellenőrzött minőségbiztosításról, több rétegben, ugyanígy a konfiguráció menedzsmentnek van külön felelőse, és ő is végzi a dolgát. Egész biztosan valamilyen szabványokat be kell tartsunk, előzetes terv review lesz, nyilván a dokumentáció egy kicsit magasabb szintű lesz. Fontos, hogy megjelenik a független verifikáció és validáció követelményekre és a tervekre vonatkozóan. És ennek az egyik folyamánya, hogy nagyon részletes tesztelési tervek és folyamatok fognak megjelenni. Ez volt az első. Ugye a második ugye a részletes tervek. A részletes tervezés során elkészülő eredményeink. Ugye, ha nagyon alacsony, ugye akkor valószínűleg a tervekhez kevés információ áll rendelkezésünkre, és ezért választjuk ezt. Ugye minimális vagy egyáltalán nem létezik a minőségbiztosítás, illetve a konfiguráció kezelés. Ugyanez igaz a tesztelési tervekre és a felhasználó dokumentációra. Ha mégis a tervek ellenőrzésére kerül sor, ugye akkor az valamilyen nagyon laza formában történik meg. Valószínűleg nem szerencsés, de sok cég átesik ezen. Ugye ha alacsony, akkor legalább néhány helyen már részletesek a tervek elkészítéséhez szükséges információk. Kicsit jobban át lehet gondolni, talán kicsit jobb terv fog keletkezni majd a végrehajtáshoz, kivitelezéshez. Ugye itt már megjelenik a minőségbiztosítás, a konfigurációkezelés. Ugye a kezdetleges tesztelési terveink már lesznek, és a felhasználó dokumentáció egy kicsit jobb lesz. Nominális érték megint azt mondja, hogy átlagos verifikáció, de részletes, illetve validációs tevékenységet kell végeznünk. Ha magas, akkor ugye részletezünk mindent. Részletes verifikáció, minőségbiztosítás, konfiguráció management, valamilyen szabványnak valószínűleg meg kell felelnünk, ugye a tervek ellenőrzéséhez már megjelenik a kritikus hozzáállás, ehhez nyilván jó szakemberre is van szükség, aki ezt el tudja végezni, illetve a dokumentáció szintén részletesebb lesz. Ugyanígy részletesebb lesz a tesztelési tervek, és legalább ki lesznek alakítva a folyamataink. Kapcsolódó anyag ide ez a CMMI skála, érdemes utána nézni. Ha pedig nagyon magas értéket választunk, akkor azt valószínű azért tehetjük meg, mert nagyon részletes verifikációnk lesz, ugyanúgy, mint az előbb. Magas szinten jelenik meg a minőségbiztosítás és a konfigurációkezelés. Igen, kell szabványokat használnunk. Ugyanúgy kell szakembert szereznünk, aki kellően kritikusan tud hozzáállni. Nyilván megfelelő tudás birtokában a tervek ellenőrzéséhez és a dokumentáció elkészítéséhez. Ugye itt már nagyon részletes ellenőrzésekre kell számítanunk. És ugyanúgy a független verifikáció is, független validáció és verifikáció is kellően részletes lesz. Harmadik ugye a megvalósítás és az egységteszt. Ugye itt is, ha azt választjuk, hogy nagyon alacsony, akkor azt miért tehetjük meg? Mert valószínűleg a tesztelési folyamatok nincsenek kialakítva. A legtöbb tesztelés akkor valószínűleg egyszerű úttesztelésssel fog zajlani, és ugye itt minimális minőségbiztosításról, minimális konfiguráció menedzsmentről beszélhetünk. Ugye ilyen esetekben kevésszer kerül sor ugye a nem normál üzemi tesztre. Az ehhez kapcsolódó dokumentáció is valószínűleg egy kicsi lesz, vagy egyáltalán nem lesz. Ha a csapatunkról mondjuk a következő lépésként azt tudjuk megállapítani, hogy ahogy mi dolgozunk, az ugye kevés rögzített tesztelési folyamatot jelent, ugye akkor már itt az alacsony értéket kéne választani. Ugye itt már egy kicsit több tesztelés zajlik, de még mindig ugye csak egy részleges úttesztelés zajlik. Ha van szabványnak megfelelőség, akkor annak is minimális vizsgálata történik. Ugye egyszerű minőségbiztosítás és konfiguráció menedzsment. Ugye itt már megjelennek a részleges IO tesztek és a nem normál üzemi tesztek egy kicsit nagyobb mennyiségben kerülnek elvégzésre. Nominális esetben ugye megint átlagos verifikációs és validációs lépéseket kell végrehajtanunk. Ugye, ha magas, akkor azt azért választhatjuk, mert tudjuk, hogy mi úgy dolgozunk a cégnél, hogy részletes tervezési, tesztelési folyamat kerül bevezetésre, és nyilván ez rögzítve van valahol. Ez része a minőségbiztosításnak, része a konfigurációkezelésnek. Mindez belekerül a dokumentációba, és természetesen a sok nem normál üzemi teszt is elvégzésre kerül. Hadd hívjam fel itt mindenkinek a figyelmét, hogy akkor a tesztelési témakört is célszerű átnézni. Ha pedig nagyon magasat választunk, azt miért tehetjük meg? Mert elmondhatjuk, hogy a cégnél úgy dolgozunk, hogy nagyon részletesek a tesztelési folyamataink, minden a dokumentációban van rögzítve. Kódvizsgálatot végzünk, nagyon sok nem normál üzemi tesztet végzünk. Van független verifikáció és validáció, tehát egy harmadik fél által. Ugye ez elképzelhető, hogy már a termék típusa kívánja meg, hogy ezt megtegyük. Jó, és végül az integráció és a rendszerteszt, mint a negyedik kategória. Ha nagyon alacsonyat választjuk, ugye ezt miért tehetjük meg? Mert az integráció és a rendszerteszt folyamata nincs rögzítve. Nyilván történik tesztelés, nyilván manuális tesztelés történik, viszont ennek az egyik következménye, hogy sok követelmény teszteletlen fog maradni. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a minőségbiztosításunk nagyon minimális lenne. Ugye itt a stresszteszt és a nem normál üzemi tesztek nagyon kis mértékben jelennek meg, ha egyáltalán megjelennek. És ugye, mivel nagyon nincs mit dokumentálni, ezért a dokumentáció is kezdetleges erre vonatkozóan. Ha az alacsony szintet választjuk, azt miért tehetjük meg? Ugye azért, mert legalább néhány tesztelési folyamat rögzítve van, de nyilván az egészhez képest egy kis halmaz. Ezzel együtt gyakran előfordul, hogy követelmények teszteletlenül maradnak. Hadd tegyem zárójelbe, hogy ez egy roppant rossz gyakorlat. De legalább egyszerű minőségbiztosítást ugye végzünk, és a dokumentáció is erre vonatkozóan elkészül. Ugye egyre nagyobb mértékben jelennek meg majd előre haladva a stressztesztek és a nem normál üzemi tesztek. Ugye ha a nominális értéket vagy a középértéket választjuk, ugye akkor átlagos verifikációs és validációs lépéseink lesznek. Ha ezen túllépünk, és tudunk részletezett tesztelési folyamatokat definiálni, és nyilván ezt be is tartjuk a minőségbiztosítás keretében, akkor választhatjuk a high vagy very high értékeket. Ugye függően attól, hogy mennyire tudjuk részletezni, és mennyire tudjuk a lépéseinket rögzíteni. Ugye a nagyon magas esetében ugye a független verifikáció és validáció is megjelenik, tehát egy harmadik fél végzi azt. Jó, a következő költségtényező az adatbázis relatív mérete. Ugye ez megmutatja nekünk, hogy a várható relatív adatbázis méret mekkora lesz. És ugye ehhez, hogy ezt ki tudjuk számítani, ugye két értéket kéne tudnunk. Ugye az adatbázis méretét byte-ban, illetve a várható kódméretet, ugye kódsorok számában. Ugye és attól függően, hogy ez az érték mekkora lesz, attól függően tudjuk alacsony, nominális, magas vagy nagyon magas értékekből kiválasztani a tényezőnket. Következő kicsit bonyolultabb kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy a termékünk mennyire lesz komplex. És ezt négy kategória alapján kell eldöntenünk. Ugye egyrészt a vezérlési műveletek komplexitása, másik a számítási műveletek komplexitása, a harmadik az eszközfüggő műveletek és azok bonyolultsága, a negyedik pedig az adatkezelési műveletek. Jó, tehát hogyha a vezérlési műveletek egyszerűek, ugye azt azért mondhatjuk, mert a kód valószínűleg egyszerű lesz, a legalapvetőbb vezérlési szerkezeteink lesznek egyszerű összerendelésekkel. Ha alacsony, akkor esetleg osztályok egymás vágyazása, de még mindig egyszerű összerendeléseink lesznek. Ha azt mondjuk, hogy nominális, azt azért mondhatjuk, mert nagyrészt egyszerűbb egymás vágyazás lesz, és ritka, de a modulok közti vezérlési információcsere már megjelenik. Ha döntési táblákat kell használnunk, az ugyancsak ide sorolja. Ha magas, akkor ugye különböző új adatszerkezetek jelennek meg, például a sor és a verem használata. Ugye, és hát itt már gyakorivá válik ugye a modulok közötti információ átadás. Ha nagyon magas, miért mondhatjuk? Mert mondjuk megjelenik a rekurzió kódban, vagy a priorizálás, vagy a megszakítások kezelése. Ha pedig extra magas, azt miért mondhatjuk? Ugye akkor már az erőforrás hozzáférést kell egyáltalán szabályoznunk, és ráadásul ezt még valamilyen prioritási lista alapján, ami ráadásul még akár változhat is. Na nézzük a számítási műveleteket. Ugye, ha egyszerű, akkor ugye gyakorlatilag az alapműveleteink lesznek. Ha nagyon alacsony, akkor az alapműveleteink lesznek. Ha alacsony, akkor egy picit bonyolódnak, de ez még mindig egyszerű matematika. Ha nominális, akkor ugye normál matematika és a statisztikai osztálykönyvtár használata, esetleg a mátrixok és a vektorok alkalmazása. Ugye, ha matekból ide kerül még az analízis, ugye akkor ezt már magas kategóriára kell sorolnunk. Ha interpoláció, differenciálegyenletek jelennek meg, azt is ide kell sorolnunk. Ha a működés során bármi problémát okoz az, hogy mi rosszul kerekítünk a kódban, vagy a tárolás miatt a precizitás romlik, akkor is már legalább ide kell sorolnunk, vagy magasabb helyre. Ha nagyon magas, ugye akkor az analízis kicsit bonyolódik, ugye mátrix egyenlőtlenségek, parciális differenciálegyenletek esetleg megjelenhetnek. Ugye ha extra magas, akkor ugye bonyolult számtani analízisre kell számítanunk, illetve arra, hogy az adataink sajnos nem lesznek jók, ezért majd tisztítani kell őket. Ugye a zajos adatokon a műveletek feldolgozása, műveletek elvégzése az rossz eredményekhez vezet, ezért az adattisztítás az egy külön művelet. Na, aztán a következő szempont, hogy eszközfüggő műveletek szükségesek-e, illetve mennyire szükségesek. Ugye, ha nagyon alacsony, azt mondjuk, azt azért mondhatjuk, mert valami egyszerű formátum mellett ugye írunk és olvasunk. Legtöbbször ugye ez elegendő. Ugye, ha ettől egy kicsit magasabb, de még mindig alacsony, akkor is elmondhatjuk azt, hogy az eszköz ismerete nélkül mindezt megtehetjük, mert valamilyen kellő általánosítást tudunk használni valamilyen magasabb szinten. Ugye nominális mondhatjuk azt, hogy az I/O feldolgozás során az eszközváltás, a státusz ellenőrzés és a hiba jelentés mind feladatok megjelennek a fejlesztő csapat számára. Ha nagyon magas, mondhatjuk azt, hogy a megoldásokat kell eszközölnünk ugye a megszakítások diagnosztizálásához, ezeknek a kiszolgálásához és a maszkolásához. Ugye ha kommunikációt kell kezelnünk, ugye az eszközzel, akkor ugyancsak már a nagyon magas értéket kell választanunk. Extra magas pedig akkor kell választanunk, hogyha az időzítés nagyon fontossá válik, illetve nagyon alacsony szintű műveleteket kell valamilyen speciális eszközzel végeznünk. Jó, és az utolsó kategória az az adatkezelési műveletek. Ugye nagyon alacsony, akkor mondhatjuk, hogyha egyszerű tömböket használunk a memóriában. Kicsit bonyolódik, hogyha fájlszintű beállításaink vannak, de nem kell adatkonverzióval foglalkoznunk, nem kell adatokat szerkesztenünk, nem keletkeznek átmeneti állományok. Ugye nominális érték akkor alkalmazható, hogyha ugye több fájllal kell dolgoznunk, több fájl bemenetünk lesz, vagy több adatforrás bemenetünk lesz, és valami egyszerű kimenetet kell készítenünk. Ha esetleg ugye konverzióra van szükség, vagy a megjelenítést kell máshogy megoldanunk, akkor az már egy kicsit az adatokban kicsi változást eredményez, legalább a megjelenítés szintjén, vagy hogyha egyszerű szerkesztést kell alkalmaznunk, akkor is ez még nominális. Ugye aztán, hogyha streamekkel kell dolgoznunk, esetleg a feldolgozást adattípus függően kell megtennünk, ugye akkor ez már egy magas értéket fog képviselni. Aztán ugye, hogyha a parametrizálás képbe jön, fájlok építése, parancsfeldolgozás és a parancsfeldolgozásból adódó ugye visszacsinálhatóság, vagy akár egy korábbi állapot visszaállításának az igénye megjelenik, ugye az egy jó nehezítés, ha a kereső optimalizálás, mármint hogyha azt nekünk kell megoldanunk, ugye akkor is ezt a nagyon magas értéket kell választanunk. És ugye extra magasat, hogyha nagyon erősen függő relációs adatokkal kell dolgoznunk, esetleg a természetes nyelvű adatkezelés jön képbe. Jó, aztán ugye a végrehajtási idő megszorítások. Ugye ez megmutatja nekünk, hogy mennyire erős megszorításokkal kell dolgozni az elkészülő szoftvernek. Ugye arányszámként kéne megjelölnünk, hogy ugye a megszabott és a rendelkezésre álló válaszidő ugye mennyire lesz kihasználva. Nyilván nincs mindig értelme ennek. De ha mondjuk valamilyen valós idejű vagy real-time megkötéseink vannak, ott ennek lesz értelme. Valamint, ha nagyon koncentrálunk a felhasználó élményre, és mondjuk megszabjuk, hogy a grafikus felületen minden akciónak mondjuk maximum 50 millisekundumon belül reakciót kell kiváltania, akkor ez egy tényező lehet. Jó, gyakorlatilag ugye nagyon alacsony nincs használatban. Ugye, ha a rendelkezésre álló vagy megszabott időkeret, ugye, ha fele alatt végrehajtjuk a feladatainkat, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy nominális. Ugye, hogyha csak ha teljesen kihasználjuk ezt az időkeretet, vagyis ugye a 95% mondjuk átlagosan ki van használva, ugye ott az azt jelenti, hogy ha az algoritmusban vagy a feldolgozási lépésekben valami változás van, vagy változtatási kérelem van, akkor ott lehet, hogy problémáink lesznek. És beleütközünk ebbe a felső határba. Tehát ott különösen körültekintően kell eljárnunk. Ezért ez egy nehezítés. Aztán tárhely megszorítások. Nyilván itt is ez kevés forgatókönyv van, amikor ez fontos. Ugye ez megmutatná elvileg, hogy várhatóan mekkora arányban lesz kihasználva a rendelkezésre álló tárterület a szoftverünk és minden csatolt állomány által. Ugye ide tartozik minden diszk, szalag, optikai meghajtó. És persze a médiában mindenki utána tud nézni, hogy ezek nagyjából a legolcsóbb elemei az informatikai rendszernek. Úgyhogy sok fejlesztésnél nyilván ez egyszerűen nincs használatban ez a becslési tényező. Nyilván beállított rendszereknél már más a helyzet, vagy ahol az energia felhasználás van korlátozva, és ebből kifolyólag nem tudunk sok diszket alkalmazni például, ott ugye lehet szerepe. Itt is a kihasználtság arányában kell döntenünk. Na aztán a környezet változékonysága. Ugye a környezet változékonysága, és ugye az ebből eredő kötelező változtatások mértékét írja le. Ugye itt a virtuális gépet inkább a környezetet adó hardware és szoftver elemek összességének kell érteni. És itt az értékelést a skálán azt szabja meg, hogy milyen gyakran, milyen mértékű változtatások várhatóak ebben a környezetben. Jó példa erre mondjuk a fejlesztéshez felhasznált osztálykönyvtárok milyen gyors, milyen sűrűn és milyen gyorsan jönnek ki új változatok. A felhasznált frameworkben a gyártó milyen sűrűn ad ki javítást. Operációs rendszercsere milyen gyakran várható. Az adatbázis szerver cseréje, akár a szoftver milyen gyakran várható. Ugye nagyobb változtatásnak azt nevezzük, ahogy a fejlesztés alatt álló részek körülbelül 10%-át kell átvizsgálni és potenciálisan javítani. Kisebb változtatás, ami ugye ennek körülbelül az egy tizede, de nyilván ezt nehéz megbecsülni, ugye a fejlesztés alatt álló részek körülbelül 1%-át kell átvizsgálni és potenciálisan módosítani rajta valamit. Ugye, és akkor mondjuk ha alacsony, akkor azt mondjuk, hogy évente egy nagyobb változtatás van. Míg hogyha nagyon magas, akkor az azt jelenti, hogy minden két hétbe jut egy nagyobb változtatás, és kisebb változtatások átlagosan minden másnap. Azt talán érzi mindenki, hogy ez egy hatalmas nehezítés egy fejlesztésnél. Igen, számítógép reakcióidő. Következő tényező. Ugye megmutatja, hogy milyen számítógépes reakcióidővel kell dolgozni a fejlesztő csapatnak. Ugye azt az időt kell itt megmérni, ami egy feladat kiadásától az eredmények megismeréséig tart. Vegyük észre, hogy a fejlesztések nagy részénél ennek nincs értelme. Sokszor ugye a fejlesztők gépén tökéletesen elfut minden alkalmazás. Ellenben nyilván, ha valamilyen speciális cél hardware szükséges hozzá, amiből a fejlesztő cégnél mondjuk kevés darab van, vagy olyan iszonyatos fejlesztés, olyan iszonyatos számítási kapacitás kell valamilyen feladat végrehajtásához, hogy azt nincs értelme elindítani egy PC-n, akkor már reális példákkal tudunk beszélni, vagy példákról tudunk beszélni. Ugye a legtöbb fejlesztési projektben mondhatjuk, hogy ez az alacsony. Viszont ha mondjuk egy szuperszámítógép kell a szimuláció ellenőrzéséhez, és azt a szimulációt én elindítom, és aztán több mint 12 órát kell várni az eredményére, akkor sajnos a nagyon magas értéket kell válasszuk. És akkor áttérünk a személyi kérdésekre. Ugye az első az elemzői készségek. Gyakorlatilag azt kell megmondanunk, hogy mennyire vannak jó üzleti elemzőink, mennyire vannak jó business analisztjeink a csapatban. Ugye ők lesznek azok, akik a követelmények összegyűjtésében és validálásában vesznek részt, valamint rajtuk mennek keresztül a részletes tervek és a kódváltoztatás igények. Ugye hát nyilván a kódváltoztatás igény az majd a megrendelőtől fog érkezni, még ha nem is ilyen formában, hanem valamilyen üzleti igény formájában. Ugye ennek köszönhetően fontos szerepet kapnak az integráció és a tesztelés során, így az elemzői rátermettség mérésére ugye percentilisben van módunk. Ugye itt meg kell nézni, hogy a piacon éppen potenciálisan munkát kereső elemzőkhöz képest mennyire jók a mieink. Itt nem szabad figyelembe venni a tapasztalatot, inkább a teljes elemzői csapatot kell értékelni, és nem egyes személyeket. Tapasztalat majd máshol jön képbe. Na, aztán az alkalmazás fejlesztési gyakorlat, ugyanúgy egy személyi mérőszám. Ugye a fejlesztő csapat alkalmazás fejlesztésben szerzett gyakorlatát méri. Azon a szakterületen, ahol most éppen dolgozunk. Ugye mondjuk a nominális az 3 év gyakorlatot jelent. Ha ez éppen egy hallgatói információs rendszer, akkor az azt jelenti, hogy ennek a csapatnak egy hasonló, nem feltétlenül ebben a termék fejlesztésében, de ezen a szakterületen már 3 év gyakorlatot szerzett. Az elemzőkéhöz nagyon hasonló mérés vonatkozik a programozókra, ugye a programozói készségek. Ugye ez megmutatja, hogy a projektben dolgozók körülbelül milyen képességekkel rendelkeznek, már mint a programozók. Itt is természetesen meg kéne vizsgálni, hogy a piacon jelenleg kik és milyen minőségű emberek vannak, és ahhoz képest a sajátjaink hol helyezkednek el. Jó, a programozási gyakorlatra egy külön mérőszám van, vagy külön költségtényező van, úgyhogy itt nem azt kell figyelembe venni. Jó, és hogyha azt gondoljuk például, hogy kb. Átlagos emberekkel vagyunk körülvéve, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy nominális, tehát az egész görbének körülbelül a felénél vagyunk, ez reális. Ha olyan a projekt, hogy nagyon jó embereket kell hozzászerezni, akkor nyilván el lehet mozdulni a magas, nagyon magas kategóriára. Jó, aztán a környezeti tapasztalat. Ugye, amit az előbb beszéltünk, hogy a környezet, amit most itt virtuális gépnek is nevezhetünk, tehát az összes szoftver, hardware, amivel dolgoznunk kell, ebben a fejlesztő csapatnak mennyi gyakorlata van. Ugye, és hogyha kevesebb, mint egy hónapunk van ezzel a környezettel, az rossz, mert akkor itt a nagyon alacsony értéket kell választjuk. De mondjuk nominális értéket választhatunk, ha van egy év tapasztalat ezzel a környezettel. Na aztán program nyelvi tapasztalat. Az adott nyelvben mennyi gyakorlata van a fejlesztő csapatnak? Nyilván a programozókra kell itt gondolni. Vegyük észre, hogy 3 év tapasztalata magasat jelent, és nincs a fölötti választási lehetőségünk. Jó, és akkor el kéne döntenünk, hogy mennyi korszerű, nevezzük korszerűnek, programozási praktikát, technikát használunk. Jó, és nyilván ez egy kicsit nehezebb lista. Nagyon alacsonytól extra magas már nincs is. Tehát például amiket meg kéne néznünk, ugye a top-down megközelítés, a követelmények vizsgálata és a tervezés során. Használjuk ezt a lebontást? Aztán ugye inkrementális fejlesztés, nyilván bármilyen agilis fejlesztés, ami ehhez tartozik, vagy akár ugye a CI, mint Continuous Integration, ugye azok a folyamatos integráció. Ugye ezeket használjuk-e? Terv és code review. Van-e rá gyakorlat? Van-e rá folyamat? Rögzítve van-e ez a folyamat? Struktúrált kód. Aztán szoftverkönyvtáros szerepkör. Igaz, hogy nyilván nem egy full-time szerepkör, de ki van-e jelölve? Van-e felelőse? Ugye, hogyha ezeket általánosan használjuk, valamelyiket nyilván kisebb, valamelyiket nagyobb mértékben, akkor nyugodtan választhatjuk azt, hogy hi. Jó, aztán fejlesztőeszközök, vagy szoftvereszközök használata. Ugye itt azt kéne megnéznünk, hogy a fejlesztés során felhasznált eszközök milyen minőségűek, mennyi ilyenünk van, milyen tudásúak ezek. Ugye, ha nagyon alacsonyt választunk, akkor azt azért válasszuk, mert nagyon alapvető eszközeink vannak csak. Ha az alacsonyat választjuk, akkor azt azért választhatjuk, mert vannak azért a produktivitásunkat segítő eszközök, mondjuk compiler, macroassembler, van egy normális forráskódszerkesztőnk, van néhány egyszerű könyvtár, amit tudunk használni, illetve vannak adatbázis tervezési segédleteink. Ugye nominális, ha van egy normális operációs rendszerünk, amit tudunk dolgozni, van adatbázis menedzsment rendszerünk, a debugger, mint eszköz legalább elérhető, és van egy jó kódszerkesztőnk. Ugye ez alatt ma már azért nem is kezdenénk el dolgozni. De tovább tudunk lépni. Ugye, ha virtuális gépekkel tudunk dolgozni, és operációs rendszer van rajtuk, ha vannak jó adatbázis tervezési segédleteink, ha van tervezőnyelv, amit választottunk és használjuk, ha a teljesítményünket tudjuk mérni, egyrészt fejlesztésre, másrészt az alkalmazásra vonatkozóan, hogy az alkalmazás, amit csináltunk, az milyen teljesítmény nyújt. Nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy akkor ezt is rögzíteni kell, ez kinek a feladata, kinek a felelőssége. Ha ez jó, akkor azt hova kell jelezni, ha nem jó, akkor kinek kell jelezni. Ugye a futás és a tesztelemzők is nagyjából hasonlóak. Jó, hát és aztán még mindig van hova tovább. Ugye, ha a kódolás segítő könyvtárak, konfiguráció menedzsmentet segítő eszközök, ha a dokumentáció kezelést segíti valami, és a dokumentáció kezelésbe ugye beletartozik az is, hogy egyáltalán a user igények, követelmények valahogy központi helyen vannak-e gyűjtve, verziók kezelve vannak-e, ha már ez elérhető, sokkal könnyebb lesz minden. Jó, aztán a következő kérdés, amit meg kéne néznünk, hogy a rendelkezésre álló idő, a határidő és a szükséges idő hogy aránylik egymáshoz. Vegyük észre, hogy se nem jó, ha túl sok idő van, se az nem jó, ha túl kevés idő van. Ha túl kevés idő van, ugye akkor biztos, hogy kapkodás lesz, egész biztos, hogy hibák lesznek, feszített tempó, túlóra, valószínűleg a minőség rovására fog menni. Ha túl sok idő van rá, akkor pedig sajnos azzal kell számolni, hogy megváltoznak a követelmények, vagy újabb és újabb extra user igények jelenhetnek meg, amik meg nyilván, mivel előre nem ismertük, nem tudtunk felkészülni rá, jó esetben jó adag bonyolítás fog a nyakunkba esni. Ha ezt mindet kiválasztottuk, akkor ugye már csak a képlet ismerete a kérdéses, ami nem bonyolult, viszont a képletben ugye van egy A és B ismeretlenünk, amihez megint csak meg kell határozni, hogy ez a fejlesztés ez milyen típusú fejlesztés lesz. Ez egy önmagában megálló szoftver, vagy összetett szoftver, mert más rendszerekkel kell együttműködnie? vagy esetleg egy beágyazott rendszer. Ha ezt eldöntöttük, akkor ugye ez az A és B kitevő ugye adódik. A kocsorok számát már előre ismerjük, és ugye ha behelyettesítünk ebbe a képletbe, akkor ott egy ráfordítás mennyiséget fogunk kapni. Tehát ember hónapok számát. És akkor nézzük meg a megoldást.
Tehát akkor mindezek alapján mondhatjuk a következőket. Ugye elhangzott a követelmények között, hogy jelentős veszteség származhat abból, hogyha kiesés van, nem jól működik, hibásan működik. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy magas, megkövetelt, megbízhatóságú szoftverrel állunk szemben. Aztán adatbázis. Ugye a képletből kiszámolható az, hogy elhangzott, hogy kb. 1 millió kódsorunk lesz, illetve 25 gigás adatbázis, elvégezzük az osztást, ugye akkor látjuk, hogy ez automatikusan a nagyon magas kategóriába fog tartozni. Aztán ugye a komplexitásról kevés fogalmunk van ennyi követelmény alapján. Választhatnánk a normált, vagy választhatnánk a magasat. Most választjuk a magasat. Na aztán hardware kapcsán egyetlen dolog hangzik el a követelmények között, az ugye pedig az, hogy később rendszeresen lesznek várható módosításaink. Ugye ez nem csak a követelményekre, hanem a környezetre is vonatkozhat. Nyilván ez később tisztázandó. Úgyhogy jelöljük ezt meg. Ezen kívül sajnos más nem hangzik el követelmények kapcsán, szóval az összes többire nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nominális értékekkel fogunk dolgozni, és ezt a becslést a nominális értékekkel fogjuk folytatni. Jó, viszont ugye személyzet kapcsán elhangzik az, hogy jó elemzőink vannak. Elhangzik az, hogy sajnos nem tudunk embert találni, aki a szakterületen tudna dolgozni. Viszont az is elhangzik, hogy átlagosan jó szoftvermérnökeink vannak, akik átlagosan jó programozási készségekkel rendelkeznek, illetve nyilván az üzemeltetésben is jó embereket tudunk felvenni. Tehát akkor meg tudjuk ezeket jelölni. A követelményekből elhangzik, ugye, hogy mindenféle modern szoftverfejlesztési és tervezési technológiát szeretnénk használni. Tehát akkor ezek alapján és a táblázat ismeretében ezt meg tudjuk jelölni. Ugyanez igaz mindenféle toolokra, frameworkökre, kisegítőkönyvtárakra, és nem hangzik el arra vonatkozóan utalás, hogy most túl kevés vagy túl sok időnk lenne, úgyhogy dolgozzunk a nominális értékkel. Ha ezt megtesszük, akkor két dolgunk van. Az egyik, hogy azt mondjuk, hogy felismerjük, hogy ez egy összetett rendszer. Ja, és akkor a két konstans értékünket, ami 3 és 1,12, az előző táblázatból akkor ki tudjuk venni. És akkor mondhatjuk azt, hogy ugye konstans szorozva, ugye elhangzott, hogy várhatóan a becslések szerint kb. 1 millió kódsorunk lesz. Tehát akkor ugye az 1,12-en ugye az 1 millió kódsor, akkor az 1000 kiló kódsornak mondható. Illetve ezt megszorozzuk a korábban megjelölt tényezők összegével. Ugye akkor ennek a szummája az mondjuk 15,12, ha összeadjuk. Szorozva 15,12-vel. Akkor az erősen kerekítve, az körülbelül 103 ezer ember óra ez a feladat. 103 ezer ember óra. Hogyha azt mondjuk, hogy ez egy nagy cég, akinél dolgozunk, és azt mondjuk, hogy 70 fő dolgozik nálunk, ugye akkor a 103 ezer ember óra már annyira talán nem tűnik vészesen soknak, ugyanis hogyha kiszorozzuk, hogy egy ember ugye nap 8 órával, havi 20 munkanappal, egy évben mondjuk körülbelül 2000 ember órányi munkát tud megcsinálni, mínusz nyilván a szabadság, de most ezt egyelőre hagyjuk, ugye akkor 70 embernél, és nyilván ebben minden bele tartozik, akkor ez körülbelül egy 10 hónap, havi, 10 havi munka.
És mint mindig, köszönöm szépen a figyelmet. Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, meg lehet keresni személyesen, e-mailben, e-mail cím a képen, órák előtt és után egyaránt állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet, és jó készülést kívánok mindenkinek!